Lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat ma advent második vasárnapján. Olvasom Isten igét Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. fejezet első 5 verséből. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége. Vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom, alászálljon és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szól. Ez volt Istenek igéje. Kedves hallgatók, gyakran villan fel Ézsaiás könyvében ez az elpusztult ország és Jeruzsálemnek képe. Az ország pusztaság, a városokat tűz perzselte fel, a földet emésztik, és pusztaság az, ahol idegenek dúlnak. Úgy maradt a Sion lánya, mint a kunyhó a szőlőben, mint Kaliba az ugorka földön, mint megostromolt város. Gyászol és megromlik a föld, elhervad és elpusztul a földnek kereksége. A föld megfertőzetlen, lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. Puszták az ösvények, megszűnt az úton járó. Sír meghervadt a föld, a Libanon megszégyenült, ellankadt. A csodákra képes hit, a szép idők hevernek összetörten. Olyan messze van már a kezdeti reménykedés napjai, hogy az emléke sem tud gyönyörködtetni. Annyira elhalványul már. Elfogyott a türelem, a kitartás, nem hoz már lázba a kérdés, vajon meglátjuk-e még valaha azt a földet? Már nem mindenki akar hazatérni, és ezeknek már szebb céljaik vannak, mint eredménytelenül tűrni, imádságokkal sürgetni a hazaköltözés lehetőségét. Mintha Isten is érdektelenné vált volna, hiszen csúf véget ért a város, ezt Istennek is látnia kellett. A város puszta, romhalmaz, azóta is lángol talán. A dicsőséggel teli városból ez lett a Szent Jeruzsálemből. Kegyetlen nap volt az, amely után nem maradt semmi. Minden egészen eltört. Hol van az egy lélek, valaki, aki ezt a népet megvigasztalhatná, amikor tulajdon testüknél is sokkal érzékenyebb a lelkük, szenvednek, mert úgy érzik, hogy Isten elhagyta őket. Az imádság nem találja már Isten halló füleit. Aki csak a határi kísérte a rabmenetet, az Izrael országából Babilonba hurcolt foglyok oszlopait. Melyik az a szó, amely megtörheti a csendet Babilon vizei mellett? Szemtelenül hitetlen ez a nép, el van süllyedve az idegenségben és melankóliában. Hát csoda, hogy maga is lelki romhalmazzá vált? Mindezek után ki bírná megvigasztalni Izrael népét? Bármennyire is paradoxnak tűnik, a fogság is azt mutatja, hogy nem hagyta el Isten az ő népét. Mert ez az idő, a számvizetés ideje nem végső leszámolás, hanem esély a letisztulásra, várakozás, a visszatérésre, egy újabb Egyiptom, mely nem marad exódus, kivonulás nélkül. Ezt is, amaszt is nehezen tudjuk összeegyeztetni az Isten gondviselésével. Túlságosan drámainak hangzik ez a történet. Az ezt megélők most még nem tudják sikertörténetként felfogni, hiszen ezekben az eseményekben látszólag vesztett az Isten. Ha az akkori jelent nézzük, így is van. A nép is így élte meg. Új perspektívák után keresgélnek, berendezkednek, házakat és karriert építenek, újat kezdenek. Annyira beleélik magukat, hogy elfakul előttük a kezdeti kétségbeesettség, a sóvárgás, a régi otthonok, a régi Isten közelsége, győzelme. Elfakul az Isten képe, és tetszeni kezd, ami újonnan kínáltatik. E történet Isten szerelmének a története, és arról szól, hogy maga az Isten is rabbá vált, mert nem akart ellenállni ennek a szerelemnek. és rabjává lett, mert elfeledkeztek őről. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban. Ebben a döbbenetes egyedül létben, míg a nép a maga balsorsáról elmélkedik, a népért töprengő, vívódó Isten az ő megtartásukon munkálkodik. Micsoda mélységei vannak az isteni szeretetnek? Egy ilyen sorsban, kisebbségben élő népnek nincs más esélye az Istenen kívül, és amennyiben elrontja, megtagadja hivatását, nem csak önmagát károsítja meg. Ebben a károsultságban azonban Isten dicsősége is megsérül. Tudta ezt az ember, és mégis Isten kárára döntött. De döntött az Isten is. Íme a válasz. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet! Így szól Istenetek! Ez az Isten döntése. Lásd, mennyire szeret téged a te Istened? Te nép, vajon ennyire szereted az Urat? Ha kegyelem és áldás kellett, az ítélet miért nem kell? Istennél együtt van a kettő. Ő úgy ítél, hogy abban szeretet van, és úgy szeret, hogy ítél is egyben. Izrael a maga bűneivel és a ma élő ember a maga bűneivel eléri azt, hogy mindenki között a leginkább kárvallott az Isten, aki éppen legdicsőségesebb teremtményében csalódott a legmélyebben. Mindezek után ki bírná megvigasztalni az Istent? Ő mindent beleadott ebbe a szövetségbe, nem kevesebbet, mint önmagát adta, hogy a legtöbbet hozzon ki belőle. Ő mindent adott, és ez a nép megengedi magának, hogy elegánsan élje a maga életét. Az embernek fontosabbá válik az életforma, és megveti kisebbségi létét, értékeit, mert így kényelmesebbnek tűnik. Teszi ezt még akkor is, ha ezzel nemet mond Istennek. Ez a nép évszázadokon át játéknak vette az ügyet, ez a nép lustább és keményebb a hegyeknél. A hegyek engedelmeskednek, a völgyek kisimulnak, és az ember még mindig hajthatatlan. Isten pedig csak a segélykiáltást várja. Íg a vágytól, hogy közbelépjen, hatalmas esélyt ad. A kiáltás részünkről késik, és lép maga az Isten. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Nehéz ez a szerep, ami Ézsaiásnak jutott. Merész dolog azt állítani akkor is ott, hogy az Úr az ő megtartásukra cselekedett így. Ha Ézsaiásnak nehéz volt, nekünk sem könnyű. Asszír fogság, babiloni nyomorúság, kisebbségi lét. Egyik sem könnyű. Ezt mérezzük. A kisebbségi lét lelkileg tarthatatlan, társadalmilag destruktív. Lefokoz. Életformák között le lehet ugyan tengődni, de nem lehet teljes életet élni. Nem politikai, hanem erkölcsi lehetetlenség. De addig van esélye, addig megmarad, míg nem mond le saját magáról. Míg belső erőit felelősséggel hasznosítja. Soha nem szabad lemondani egy jobb jövőről. Ez a nép tengődik, megelégszik a kevéssel, mert nem tudja, hogy van több is. Nem kérdés az, hogy lehet vagy nem lehet. Az egyháznak nem lehet más alternatívája, meggyőződése, mint az, hogy lehet Isten akaratának az összefüggésében. Erről kell meggyőzni a vigasz nélküli népet. Szól ez mindenkinek. Hát hogyan tehetném, hogy ne hirdessem? A bűn megbocsátatott, elvétetett, vége van a nyomorúságnak, valahányszor az Úr jövetelére készülünk. Advent kedves testvérek, a leleplezésnek ideje, amikor kiderül, hogy távol vagyunk Jeruzsálemtől, a Szentétől, de nem Istentől magától, mert ő közel érkezik hozzánk. Ennek a várakozó világnak, adventi népnek szól az ige, mely átrendezi az életét, mert ha az Úr szabadulást ígér, az igazi szabadulás lesz. Úgy hangzik, mint az evangélium. Egy szó kiált. A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényét egyengessétek a kietlenben a mi Istenünknek. Nem csak Händel érezte úgy, hogy itt van a megváltás történet első momentuma. Most végre eléggé elnyomotta a nép ahhoz, hogy Istent hívja segítségül. Milyen jó, hogy reménytelen a helyzet. Az emberi próbálkozások és tervek kudarc után végre jön a Mesiás. El kell jutnunk az alázatnak arra fokára, amikor már elég nyomorultak vagyunk a vigasztalás befogadására, amikor egyetlen vágyunk tiszta, szent útjává válik a dicsőség terjedésének. A szabadulás ideje elközelgett, és a népnek fel kell készülni a nagy eseményre, a hit, a töredelem vonatkozásában. A hang Isten üdv akarata irányából érkezik, és tart a bűntől való szabadulás akadályai felé, hogy megszüntesse azokat. Isten mindig meglepetésszerűen jön, váratlanul érkezik. Újra érvénytelen minden eddigi teofánia, forgatókönyve, mindenki rég megelégelte már a szenvedést. Az emberi logika rég kudarcot vallott, hiszen csak az ország pusztulása felér az egyiptomi csapásokkal. Rég úgy érezték, hogy ideje a hazatérésnek. És amikor ebbe is belefáradtak már, egyszer csak egy hang kiált. Készítsétek az Úrnak útját, készítsétek magatokat föl. Hegyek, halmok, völgyek, akadályok semmivé legyenek. A nagyra vágyás, a büszkeség, hegyekké magasodott tömegei alászának, a csüggedés, reményvesztés, mélységei és völgyei fölemelkednek, és az ellentétek simuljanak ki. Azok a pozíciók, amelyek eddig érvényesek voltak, az egyenlőtlenségek váljanak egyenessé. Az élő Isten nyilatkozik meg, és egyszerre érvényüket vesztik az emberi értékelések. Nem fontos az ember mondani valója. Nem kérdés most Izrael kultusza valami filozófiája vagy realitás szemlélete. Életünk súlypontja a mennyben van. Egyedül az ige a fontos, mintha az egész univerzum ezzel lenne tele. Vigasztaljátok, mondja, égen, földön a szózat, vezessétek végre a szenvedésből az örömre az én népemet. Nem szakadt meg a régi kötelék, a szövetség emlékezik még az Úr a babiloni számüzöttekre. Bár ez a számüzetés korán sem volt olyan keserves és elnyomatással terhes, mint amilyen Egyiptomban jutott Izraelnek. Inkább morálisan degradáló és mentálisan megalázó helyzet ez, amit még szeretni is lehet, ha jóléttel jár. Ezek között a hegyek, völgyek között járhatatlan volt az Isten útja. A tiszta Isten kultusz szükségszerűen összevegyült a pogány istenek kultuszával. A kapcsolat tovább romlott. A bűnépen a kapcsolatok megromlása, a gőg, a lázadás, ez volt a baj mindig. Amikor elhangzik, hogy meg fog jelenni az Úr dicsősége, ez az Isten kegyelmi nyilatkozata az embernek, ember felé. Egy új kezdet. Ebben a nagy készülődésben minden megváltozik. Érezzük az ember feletti szózat és erő magával ragadó erejét és súlyát. Vége van a nyomorúságnak. Történelemmé vált. Jó az, ha kegyelem előkészít minket, és mi előkészítjük az Isten kegyelmének az utat. Királyi bevonulás előkészületi ez. Az út örömre és dicsőségre vezeti a pusztán járót. A puszta a héber proféták és gondolkodók számára a rend nélküliség, a káosz jelentette. A lelki és fizikai szempont szerint is. Ugyanakkor a puszta a pillanatok alatt kibomló és virágzó életnek a helye, amelyben potenciálisan nagy erő rejtőzik, csak arra az esőre vár, hogy álmából felébredjen, és fantasztikusan új életet éljen. Olyan, mint a mag, melyben lappang az élet. Testvérek, adventi időben élünk. Krisztus útkészítői vagyunk, vagy lehetünk, amikor legalább olyan magas hegyek és halmok, völgyek és akadályok vannak az útban, mint Ézsaiás vagy keresztelő János napjaiban. Mi az utat készítjük. Ő a véget, az országot, a megérkezésnek helyszínét. Ennek érdekében le kell számolni a törvény kijátszóival, az igazi beszéd elferdítőivel, hamis prófétákkal is minden bűnnel, és ha majd valóban a világosság viszonyrendszerében élünk, nem bújhat meg semmi az árnyékban, mert ez az út egyenesen Isten elé vezet. Ézsaiás nem vonta ki magát, együtt gürcölt a néppel, úgy szólt, mint maga is szenvedő. Izrael lelkiismerete ő az, aki által az ige az emberi történelembe jut. Az Úr immanenciájának a közvetítője ő maga. És most azt hirdeti, hogy Isten megbízik az ő gyermekeiben. Méltókká teszi a hazatérés ajándékára. A szenvedő és szabadító isteni szerelem műveli ezt csupán. Mindez megtörténik, mert az Úr szája szólt. Ez nem csoda. Isten szemszögéből nem csoda. Az lenne a csoda, ha nem engedelmeskedne az Isten által teremtett világ. A hosszú számüzetés után őrültségek tetszik. A visszhangzó kiáltás ábránnak a hazatérés. Mindenki tudja, milyen sok ennek az akadálya. Kevesen veszik. Tudomásul, hogy az Úr szája valóban szólt, valóban hívott, valóban készített. Ennek az útnak meg kell épülni. mert nincs más hazavezető út. Isten éppen abban különbözik a bálványoktól, hogy ő nem irányítható, hanem követhető Isten. Ő felfedezhető kell legyen népe életében. Megszígyénítő, reánk nézve, hogy a természet engedelmesebb, mint az ember. Hogy Babilon és a pogányok jöttek az Istenért bosszút állni. Miért teszünk meg olyan sok mindent, csak hogy ne kelljen engedelmeskedni? Miért nem állunk inkább oda Isten elé, és kiáltjuk, nem megy. Nem megy, Uram, könyörülj, segíts rajtam. Az Isten mindent megtesz az emberért, de semmit az ember helyett. Ezért nem reménytelen a mi helyzetünk. Ézsaiás is árral szemben úszott. Körülötte siránkoznak, jajonganak, és ő csak teszi, amit rábízott az Isten. Nem mondhatom, hogy manapság jobb a helyzet. Körülöttünk fogy a kitartás, kitartó ember, apadunk, de aki elvágyódik, aki feladja, az nem is való ide. Aki azonban megmarad, szent mag az, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. A szó helyét végül átveszi a tett, az Istennek tette. Azi az Istené, aki a prófétákat vonszolta, cipelte, az az Isten, aki parancsol és teremtett, világgá engedelmeskedik. Elpusztított hegyeket és halmokat, és megszárítom minden fűvüket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszárítok. A vakok oly úton vezetem, amelyet nem ismernek. Járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük és sötétség világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Kiadtam ragadományul Jákobot és Izraelt a prédálóknak, avagy nem az Úr-e, aki ellen vétkeznének, és nem akarnak járni útjain, és nem hallgatnak az ő törvényére? Ezért onták ki haragját és a haderejét. Körülötte lángol az, de ő nem értett, és éget benne, de nem tért eszére. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te Istened, a te teremtőd, a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.
Korodi Levente türkösi evangélikus lelkész ige hirdetését hallották.